Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra előírt evangéliumi rövid igeszakaszt, ahogyan megírva találjuk János evangéliumának 20. részében, a 30. és a 31. versben a következőképpen. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Szeretett testvérek, most valóban úgy jártunk, aki nézi a közmédiának a különböző csatornáit, az találkozhat ezzel a műfajjal, hogy hírek egy percben. Ez a rövid ige szakasz János evangéliumából, ez a két rövid igevers, most valóban olyan, mint a nagy híradók után, vagy előtt, vagy helyett, amelyek a karácsonyi híradást most megosztották velünk az elmúlt napokban, vagy hogyha olvastuk otthon a Lukács féle beszámolót a karácsonyi eseményekről. Ezek a hosszabb változatok, ezek a bővebb kommentált kiadások, ezek ilyen helyszíni tudósításként is számítanak, de ez a jánosi két igevers egy olyan karácsonyi igeszakasz, amely tényleg, hogyha mérjük órával, akkor körülbelül egy perc alatt foglalja össze azt, amit röviden a Jézussal való találkozásról János evangéliuma szerint érdemes tudni, kell tudni, ami abban igazán informatív. Persze azt nem tudom, hogy mikor látunk utoljára olyan híradót, vagy híreket egy percben akár, amelyek tényleg jó hírekről szóltak. És ezt szeretném én ma egy kicsit körüljárni, hogy a jó hír tulajdonképpen miért nem érdekel senkit. Hogy miért nem akad fönn a hírszerkesztőknek azon a bizonyos mércéjén vagy érzékenységén, hogy miért van az, hogy a jó hír valójában nem hír. Hiába gondoljuk azt, hogy egy jó hírekkel teli híradót mindenki örömmel nézne meg, lehet, hogy keserves csalódás lenne a vége. Valójában szerintem bennünk, fogyasztókban is lakik az, hogy előszeretettel válogatnak össze, hátborzongatóbbnál hátborzongatóbb tudósításokat, és olyan megvilágításba helyeznek még hétköznapi, vagy alapvetően lehet, hogy semleges, vagy akár jó dolgokat is, hogy az embert kirázza a hideg, amikor beszámolnak róla. Sőt, látjuk azt, ami a Biblia első lapjain kezdődik, hogy vannak üzenetek a világban, ilyen például a teremtésnél, amikor Isten azt mondja a teremtett világra, és azt mondja az emberre, hogy íme minden igen jó, és akkor megjelenik az első kommunikációs táb a kígyó képében, és elkezdi magyarázni, hogy ez a jó, ez tulajdonképpen azért sokféle módon látható, mert ez valakinek jó, valakinek nem jó, Istennek például jó, de az embernek már nem biztos, hogy olyan jó, aztán utána elkezdi ezt ragozni, hogy de ha innen nézem, akkor ezért nem jó, de ha onnan nézem, akkor már az egész nem jó. És valami hasonló történik itt velünk, üzenetekkel, fontos üzenetekkel a mindennapjainkban is. Hogyan történik az, hogy mindent lehet úgy hangszerelni, mindent lehet úgy földolgozni, mindenhez lehet olyan képeket vágni, most személyesen is, meg vágóképeket is vágni, amelyekből aztán utána az sül ki, hogy az egész élet tulajdonképpen kinkeserv, nyomorúság, és nem vezet sehova. Szóval miért nem hír a jó hír? Először is, mert azt mondják róla, hogy unalmas. A jó hírek hosszú távon unalmasak, a jó hírek nagy mennyiségben nem akasztják meg az embert, nem keltik föl a figyelmet, ha nincs benne valami rendellenesség, nincs benne valami stikli, nincs benne valami olyan, amire az ember fölkapná a fejét, akkor ugyan mi az, amivel fönn lehet tartani a figyelmet? Megdöbbentő volt számomra, nem is maga a hír, az interneten olvastam a napokban, hogy szűkül az a néhány másodperces időtartam, ami alatt az ember eldönti, hogy bizonyos zeneszámokra odafigyele vagy nem, továbbugrat-e vagy nem, kapcsol-e tovább vagy nem, csatornát vált-e vagy nem. A legújabb fölmérések szerint 2000 környékén ez 12 másodperc volt, tehát 12 másodpercet adott egy átlagember arra, hogy belehallgasson valamibe, egy zenébe, és eldöntse, hogy marad ennél vagy nem. Ez ma a fölmérések szerint, nem tudom, hogy csinálják, de 8 másodperc, és azt mondják, hogy ez még rövidülni fog néhány éven belül. Hát nem tudom, hogy mi az a jó, amit, hogyha 3 másodpercben elhadarnánk a szószékről, még valaki úgy döntene, hogy na jó, adjunk neki egy esélyt, még 10 másodpercig hajlandó vagyok rá figyelni. Persze mondhatnánk azt, mi lelkészek is, meg tényleg jóra törekvő emberek, szülők, gyerekek, akik szeretnék otthon is néha jó dolgokról beszélni, hogy hát akkor ki se nyitom a számat. Hát ha legalább az föltűnik valakinek, hogy valami hiányzik, az a 3 másodperc. A jó hír vajon miért nem hír, és miért lesz unalmas, legalábbis azok szerint, akik a híreket szerkesztik. Pedig lehet, hogy nem ez az igazság. Én nem tudom, hogy nekem van-e csak az az érzésem ilyenkor karácsony idején, hogy a televízióból, meg a fölkínált filmekből rengeteg romantikus zagyvaságot öntenek a nyakunkba. Tulajdonképpen a kínálat végtelen ebben. Hát bajlónak körülbelül egy kaptafára megy a dolog, talán 2 alaptörténet van, az egyik kutyás, a másik kutya nélküli talán, tehát körülbelül ezt lehet ezekről a karácsonyi filmekről elmondani. De az, hogy egyáltalán ezeknek a filmeknek soha nem jutunk a végére. Hogy vannak olyan filmek, amelyeket gyakorlatilag 10 éve, 15 éve, 20 éve mindig meg lehet nézni, mert mindig adják őket, és tudjuk, hogy ha lemaradtunk a végéről, semmi probléma, 2021. december 25-én majd megnézzük, hogy hova is vezetett volna a történet. Tehát ha ezt az egészet úgy komolyan vesszük, akkor még ennek is van egy olyan üzenete, hogy az embernek azért mégiscsak szüksége van, bármilyen alapfokú legyen, bármilyen lebutított, bármennyire sablonosan kiszámítható, de valamiféle pozitív, valamiféle támogató, valami békességes, nyugalmas üzenetre. Legyen az akár a reszkessetek betörők végső győzelme, vagy nagyon sok minden más filmnek a végső romantikus közös kávézás az utolsó jelenetben. Tehát még ez is azt jelzi, hogy azért óriási igény van arra, hogy ne maradjunk nyakig a rossz hírekben, a nyugtalanságban, a stresszben, a szorongásban, mindabban, amiben nagyon sokszor egyébként a mindennapokban élünk. János evangéliuma végigkísért bennünket, tulajdonképpen itt a karácsonyi istentiszteletek minden napján. János evangéliuma talán azt üzeni a számunkra, hogy valójában ahhoz, hogy a mi stresszünk, a mi félelmünk, a mi erőtlenségünk oldódjon, lehet, hogy mégsem egészen elegendő némi romantika, sőt, talán még az sem, amit a média minőségi szórakoztatásnak nevez. A karácsony ünnepe elvártan a minőségi szórakoztatás ideje. Isten azért ennél tovább akar menni. Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy a szórakoztatásnak a mestere, hanem annál azért jóval több. Nem pillanatnyi tüneti görcsoldás, nem egyszerűen valamiféle fájdalomcsillapító, nem egyszerűen valami preventív ilyen szopogatós cukorka, amit én is szoktam venni most különböző boltokban, mondjuk a DM-ben vagy másút, amelyikről azt mondják, hogy 2-3 óráig többé-kevésbé védi az embert attól, hogy elkapjon vírust, baktériumot és valamiféle spontán védettséget ad. Nem valami ilyen pillanatnyi, nagyon rövid időre szóló megoldás. Mi vállaljuk azt János evangéliuma biztatására, hogy a minőségi szórakoztatásnál, sőt, a minőségi kikapcsolódásnál, a néhány napos kikapcsolódásnál többről van itt szó. Jézus Krisztus tényleg mélyreható változások kezdete a világban. És a mélyreható változások önmagukban nem lehetnek unalmasak. Lehet, hogy pillanatnyilag sokkal izgalmasabb az, amit egy-két napig be tudnak dobni, hogy foglalkoztasson bennünket, hogy mozgasson bennünket, hogy szervezzen bennünket, de valójában tudjuk, hogy igazából mélyreható változásokra van szükség. Valami olyasmi, ami János minden szavából és egész evangéliumából árad. Amihez rá kellett szánni azt a 3-4-5 évet, aztán utána az egész hosszú, sok évtizedből álló életét, hogy a végére járjon, és megfejtse a titkot, hogy tulajdonképpen őt, a szeretett tanítványt, a szeretet ejtette fogjul. Neki ez volt az, amit egy életen át kellett ízlelgetnie. Ez egy alapvetően jó hír, egy olyan jó hír, aminek valóban csak hosszú távon lehetett a végére járni, ízlelgetni, betelni vele, és még mindig hiszem azt, hogy János úgy halt meg, hogy tudta, hogy még valami jobb vár rá ezután. Hogy ennek a szeretetnek ő nem járt a végére, hogy ez a szeretet jár tulajdonképpen mindig utána, meg mellette, és hogy mindaz, amit ő át akart adni a maga mélységes, egyszerű meggyőződésével, az hatalmas végkifejletbe fog majd megérkezni. A jó hír lehet, hogy a hírszerkesztők vagy a pillanatnyi idegsokkolók idején unalmasnak tűnik, de valójában János arról beszél, hogy ez a jó hír, hadd engedjem meg magamnak, hogy nem csak mélyre megy, de tulajdonképpen a legnemesebb értelemben szórakoztató is. És ez most hadd legyen a legszemélyesebb része az ige hirdetés ennek, hogy én tényleg szeretném elmondani, hogy változatos a lelkészi szolgálat, változatos a tanítványi szolgálat, megdöbbentő és a szó tényleg legnemesebb értelmében, nem mai értelemben szórakoztató, de mégis azt kell mondani, hogy fölrázza az embert, hogy sokat ad, még a legnehezebb beszélgetés is, sőt, sokszor a legnehezebb beszélgetések adják a legtöbb töltetet, mert az ember tudja azt, hogy most fontos dolgokról, lényegi dolgokról, a legszemélyesebb dolgokról volt szó. Mi lehet ennél érdekesebb? És a karácsonyi üzenet pontosan ezzel kezdődik, hogy Isten elmondja számára ennél, mint hogy ezek a személyes beszélgetések megtörténnek velünk, nincsen érdekesebb. Ezért jön, hogy hallja, amit mondunk, hogy hallhatóvá tegye, amit ő tud válaszolni. De ennél is tovább mentünk, és karácsony napjaiban van egy folytatólagos történet, hogy a jó hír azért nem hír, mert veszélyes. Ismerjük a mai világban is a cenzúrának ezerféle működését, a nagy közösségi, szociális médiákban is tudjuk, hogy van egy csomó dolog, amit már nem engednek át a szűrők, egyébként valószínűleg személytelenül beállított szűrők, hogyha egy-egy szó megjelenik egy üzenetben, automatikusan azonnal letiltja, félreteszi, meg vannak olyanok, akikre személy szerint is utaznak, hogy véletlenül se juthasson el az ő üzenete másokhoz, de én azt gondolom, hogy az egész világ történelemben talán nem volt olyan személy, aki ebben Jézus Krisztushoz hasonlítható. Milliószor tiltották le Jézus Krisztus mondani valóját, üzenetét, és próbálják gátolni azt, hogy egyáltalán eljuthasson bárkihez is. Az első ilyen nagy letiltó maga Heródes király volt, tudjuk a betlehemi gyerekgyilkossággal, aki Jézus Krisztust úgy, ahogy van, be akarja tiltani örök időkre. És érthetetlen reflexek alapján nagyon sokszor az emberi élet, az emberi közösség, az emberi vezetés, az emberi dolgoknak a kialakítása, hogy milyen szabályok szerint kell és szeretnénk élni, ugyanide vezet bennünket. Veszélyesnek minősítjük a jó hírt. Hát annyi igazság van a dologban, hogy valóban veszélyes, azzal a veszéllyel jár, hogy elkezd hatni. Ha idejében meg nem fékezik, akkor annak valamilyen következménye lesz. Valóban veszélyes a jó hír annyiban, hogy nem hagyja az embert nyugodni. De a valódi veszélyt, ezt ma az evangélium tükrében látnunk kell, jó lelkiismerettel kimondhatjuk, nem az hozta a világra, hogy Jézus Krisztus megszületett. És nem az hozta a valódi veszélyt a világra, hogy Jézus Krisztus végig küzdött élete és szolgálata után az életét adta másokért, mindannyiunkért. Nem az az igazi veszélyforrás, hogy emberek Jézus Krisztus követésébe szeretnének szegődni. És olyan különös dolog, amikor látjuk azt, hogy nem csak, hogy kívülről tiltják le állami törvények vagy alkotmányos intézkedések bizonyos országokban a remény jelét, hanem hát ezt mind átéltük az elmúlt hetekben, hogy valaki még, amikor tényleg rossz híreket kell közölni, hogy ennyien kerültek kórházba, ennyien fertőződtek meg, ennyien hunytak el, ennyi embert vesztettünk el, ennyien vannak lélegeztetőgépen, akkor ezeknek a híreknek a hallatán az a legnagyobb problémája valakinek, hogy aki ezt elmondja, annak a nyakában kereszt van. És hogy ezt a keresztet szedjük le. Mert nem mondhat más híreket, mint a tények, de ott van a nyakában a remény jele. És ez zavaró. És ez nem jó. A remény jelének nem szabad ott lenni akkor, amikor vaskos, igazi, rossz híreket hallunk. Nem ilyenek vagyunk, és sokszor nem ilyen az egész korunk, hogy minthogyha képmutató módon jajonganánk a rossz hírek miatt, de ahol föltűnik valami más, valami reményadás, abban a pillanatban azt már le kell tiltani, attól elzárkózunk. Pedig ez történik nagyon sokszor, nem csak velünk, hanem Jézus Krisztussal is. Nem a keresztet, nem egy vallást, nem egy embert próbálnak valahogy egy kicsit kiretusálni, hogy elfogadhatóbb legyen mindenkinek, hanem valójában a remény tűnik el sokszor kézen közön akkor, amikor megszólalunk. Pedig, és erről szól János evangéliumának ez a rövid üzenete, amit olvasunk, hogy annyi minden megírni való lenne, hogy hányakon segített, hányakat látogatott meg, hányakkal beszélgetett el, hány beteget gyógyított meg, hány embernek adta vissza a reményt, hány embernek hirdetett bűnbocsánatot. És Jézus Krisztusban ez a legnagyobb üzenet, hogy teleszórta a világot a remény gyakorlatával. Hogy nem egy elméletet hirdet, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy egy nagy vallásalapítóként meseszép, romantikus örökséget hagyott itt a nyakunkon, hanem arról van szó, hogy ahol Jézus Krisztus megjelent, ott egyszerűen a remény elkezdte megoldani a dolgokat. Elkezdett ajtókat nyitni még a lehetetlenen keresztül is. És János rengeteg tanítvány nevében beszél erről, arról, aki nem tagadja le a valós életet. Ő betegeket gyógyít. Tisztában van azzal, hogy vannak beteg emberek. Tisztában van azzal, hogy nyomorúságos helyzetben vagyunk. Tisztában van azzal, hogy mindaz, akikkel találkozott a Földön, az egy halandó nemzedék, és halandó nemzedékek fogják követni majd egymást. És mégis gyógyít, és mégis teleszórja ezt reménnyel, és mégis megerősíti ezt, hogy mindaz, ami velünk történik, nem céltalan. És nem idealista, aki csak egészségeseket akar gyógyítani, hogy jó hírneve legyen a praxisának, hanem gyűjti maga köré a betegeket, az elesetteket, a handicapeseket, a fogyatékkal élőket, mindannyiukat. Mert a szenvedést hozó bűnöket akarja föloldani. Az általunk elkövetett dolgokból ki akarja venni mindazt, ami életveszélyes. Hatástalanítani tudja azt, amit nincs emberi hatalom, amit más hatástalanítani tudna. Jézus Krisztus olyan reménnyel szórja és árasztja el a világot, amelyik tudomást vesz arról, hogy mi a valóság. Jézus Krisztusnak ez a jó híre, ezért valójában nem veszélyes. Nem az a veszély, hogy az életünket áthatja a reménység. És amikor arról beszélünk, hogy mi mindent gondolnak mások a jó hírről, mivel utasítják el, mivel hárítja el ez a világ, hogy Jézus Krisztussal közössége legyen, akkor mondjuk ki az utolsó és végső következtetését Jánosnak, hogy a jó hír valójában jó hír, csak egy esetben nem az, hanem válik személyessé. Mert mindezek azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. A jó hír csak egyetlen esetben válhat nem jó híré, ha azt nem veszem magamra, ha azzal nem akarok mit kezdeni, ha azt elkezdem kiretusálni a világból. És ez az a személyesség, ami a jó hírnek az egyetlen kockázata. Amikor azt kérdezem, hogy miért nem történik velem jó, ha hallgatom, ha olvasom a jó hírt, ha kérem az Isten segítségét, akkor János evangéliumának a tükrében nem tudunk más mondani, mint hogy valószínűleg azért, mert valahol mégiscsak azt mondom, hogy ez nem jó. Hogy mégiscsak azt mondom, hogy nem nekem szól. Hogy mégsem tudom valahogy magamra venni. Nem tudom magam megnyitni neki. És ez az egyetlen olyan pont, ahol a jó hír valóban elveszhet. Mert nem fog elveszni az ellenálláson, és nem fog elveszni a felületes szórakoztatás közepette. Ettől nem kell féltenünk a jó hírt. Még a keresztény üldözéseknek a tanúsága is az volt az ókori időkben, hogy még a keresztények vértanúsága is erős bizonyságtétel, és attól csak növekszik az Isten országa. De abban a pillanatban kiég a jó hír, ha számomra többé nem az. És talán ez az egyetlen, amit most meg kell hallgatnunk, hogy a Jézus Krisztusban érkezett jó hír nem hallgathat el. És talán tényleg csak azon az egy dolgon múlik minden, hogy ennek a karácsonyi hírnek azt az egy percet odaadom-e. Hogy számomra van-e egy perc, amit ezzel a jó hírrel tudok tölteni. Hogy nekem van-e egy percem arra, hogy valakinek röviden még elmondjam. Hogy nekem van-e egy percem arra, hogy valakivel együtt még megéljem ennek az örömét. A jó hírhez talán még egy ilyen rövid tudósítás, ez az egyperces híradás is elég lehet. Legalább ennyi legyen minden nap az életünkben. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyi minden támaszt nyugtalanságot a szívünkben, annyi minden kóstolgatja a bizalmunkat, a hitünket, keresztény életünket, az őszintességet, a hűséget, az igéhez, az imádsághoz. Félünk lassan mindentől, mert azt érezzük, hogy nagyon nehéz itt a mi 21. századunkban, a mindennapokban olyan életet élni, hogy legalább egy pár perc evangélium maradjon benne. De Urunk, add meg, hogy ne attól féljünk, hogy mások mit tehetnek a mi evangéliumi perceinkkel, hanem azt erősítsük meg, hogy bennünk ezek a percek megmaradjanak. Erre kérünk téged, áld meg a veled töltött időket, áld meg a veled megélt belső szobában elmondott imádságokat, és áld meg közösségeinket itt a gyülekezetben, a családban, a világegyházban, ahol még a te nevedben gyűlhetünk össze, és valóban, talán csak néhány percig, talán már hosszabban, mégis fölragyog az élet. Köszönjük neked, hogy egymás számára is ilyen élethordozó szolgatársak és testvérek lehetünk. Amen.